Jöjj, szent lélek, Úristen, áraszt nehánk teljesen, mennyből fényességet, mennyből fényességet.
Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mária megkérdezte, hogyan történik meg ez, hiszen férfit nem ismerek. Az angyal ezt válaszolta, a Szentlélek szár rád, és a magasságbeli ereje borít el. Erről addig nem beszélhetünk, amíg nem tudod azt, hogy Krisztus az élő Isten fia, értünk meghalt és föltámadt, dicsőséges testben van. Zárt ajtók mellett megjelent. Na ez volt az a légkör, amikor Mária is megszólalhatott, hogy az én szűzi méhem zárt ajtala mellett is így jelent meg. Nem szabad kiadni a hit titkait. Előbb el kell dönteni az illetőnek, hogy rájöttél már arra, hogy van egy Isten. Aztán megismerte egy Krisztust. Hogy megközelítsük ezt a misztériumot, emberi oldalról újra fel kell idéznünk, amit a legelső elmékedésben mondtam, hogy mi az a szent hagyomány. Kedves testvérek, ma olyan gyűlölete van Európában a hagyománynak, hogy ilyen még sose volt. Nem tudjuk miért. És miért mondom azt, hogy ilyen még sose volt? Mert elérte a hagyományok hagyományát. Mi az ős hagyomány? Mi az a hagyomány, ami előtt nincs hagyomány? És amire ráépül minden értelmes hagyomány? Az élet tovább hagyományozása. És ezt neveztük mi szent hagyománynak. És tudatosítottuk, hogy ez a szent, ez Istenre utal. A bibliai gondolkodásban ő a szent. Azért szent hagyomány az emberi fogantatás, mert közre játszik ott a szent, az Isten. Kedves testvérek, akármilyen nagy ez a világ mindenség, nagyon szeretem a csillagászatot, de nem értek hozzá. Amikor nekem egy csillagász beszél a világ mindenség méreteiről, egy fiatal ember utóbb, hogy kitágult most még a világ mindenség ismerete millió fényévekre. Most gondold el, milyen elméretezett ez a világ. De ez az egész világ nem tudja, hogy van. A naprendszerben van egy pici kis bolygó, és azon az ember él. És az ember tudja, hogy ez a világ van. Az ember előtt nem volt történelem, csak történések, robbanások a világ mindenségben. Csak az emberrel jelent meg a történelem. Mert az megbeszélt történés két személy között, Isten és köztünk. Volt világmindenség, de nem volt világnézet. Testvér, micsoda gyönge az ember, és micsoda hatalmas. Bennünk gondolkodik a világmindenség, bennünk ébred személyes létre. Mert az Isten a fogantatásunk pillanatában, minden fogantatás pillanatában teremt. Tessék gondolkodni és próbálni nagyon megcáfolni, amit mondok. Az a individuum oszthatatlan egység az én, aki tud magáról és szabad, az nem az apámból és anyámból szakad ki. Az megmagyarázhatatlan a két sejt egyesülésével. Abban a pillanatban Isten teremt. Tehát ugyanaz a rettenetes, félelmetes isteni mű, hogy a nem létezésből előhívja a személyemet. Ismétlem, legyél vallástalan és ateista, ha nem találtál rá a teremtő Istenre. Kisebb istenekkel ne foglalkozz. Az az Isten, aki a nem létezésből előhívja a létezőket. Nekem ez lehetetlen. Sőt, úgy látszik logikátlanság, de nem az. Az isteni hatalom alatt vannak a nem létezők is. Szólt és lettek, parancsolt és létrejöttek, mondja Zsoltáros. Na most ebbe az isteni műbe benne van a föltámadásunk. Csak elszakadtunk tőle. Az ősbűn következtével, amikor az Istennel szakított az ember, akkor mindent kisajátít magának az ember lassanként. Elhalványul a gondolkodásban, hogy a megtermékenyítésben Isten főszereplő. És most Isten hogyan kezdi tanítani azt, hogy részt vesz benne? A termékenységek által. Mert az Istentől elszakadt ember mindent kisajátít. Tehát már a szexualitás nem egy Istentől függő ajándéknak tudja, hanem isteníti. Ez a pogány szakralitás. Tehát nem úgy van, mint Szent Ferenc, hogy felszólítja a napot, hogy dicsérd velem az Istent, holdnénénk, dicsérd velem. Ennek semmi köze zöldek ideológiájához, ez nem panteizmus, ez a panteizmus orba rugása. Ő az ember, aki felszólítja a mindenséget, hogy velem dicsérjétek, mert én tudom csak dicsérni. Bennem megszólal az anyag. Ahogy elszakad az Istentől az ember, a napot, a holdat, mindent istenít. Ma például a szexualitást isteníti. Bálványisten lesz. Micsoda visszaélés. Ezért Isten törvényei se vonatkoznak rá. Egy újfajta szakralitást nyer a szexualitás, a legnagyobb bálványisten. És a bálványistenek nagyon sok pénzt hoznak egyeseknek. Valaki egyszer azt mondta, ne legyünk már prűdek, hanem szépen, normálisan beszéljünk a szexualitáshoz. Ne legyünk képmutatók. Ez az illető azt is mondta, de azt a képmutatást is utáljuk el, amelyik szexről beszél és pénzre gondol. Minden bálvány mögött ott van a mammon. És ez az újfajta szakralitás, amikor imádjuk a teremtett dolgokat, elszakítva a teremtőtől, abban a pillanatban tulajdonképpen deszakralizáljuk, kisajátítjuk. Igen. És azért az ősember, a mindenkori ember, kivéve a mai nyugati civilizációban élő egyeseket, mindig tudták, hogy a szakralitás valamiképpen jelen van a szexualitásban. Ábrahám elküldi a szolgáját, a rokonságából, hogy vegyen feleséget. Azért a rokonságából, mert a rokonság tudta, hogy őt megszólította az Isten. A rokonság már nem pogány egészen. Nekem pogány lányt ne hozzál ide, és megesketi, de nincs templom. Ezért fogja a szolgáló kezét, és ne tessék megbotránkozni, az ő ágyékához teszi, Ábrahám ágyékához, most esküdj meg, mert most ott van a kezed a szentély közelébe. Hihetetlen. micsoda, nem szemérmetlen beszéd, hanem Isten káromlás, hogy gyereket csináltak. Nem. Embert nem lehet csinálni. Isten teremtette, felhasználva az embert. Na most ezt kellett tanítani a bűnbeesett embernek, hogy igenis a szent hagyományban, a legnagyobb hagyományban, az élet továbbadásában, mondja Isten, nekem főszerepem van. Ti csak közreműködtök. És hogyan tanítja ezt? Az áldottá teszi a meddőséget. Ábrahámnak és Sárának nem lehet egy gyerekük, és öregek voltak. És Isten megígéri, egy év múlva gyermeket ringatsz a karjaidban. Erre Sára kinevette. Ugye nevettél? Nem, hazudott. Egy év múlva megszületik Izsák, nem csodaképpen Ábrahám és Sára egyesüléséből, de valamit megtanulnak. Isten ígérte. Közreműködik. Ez csodálatos, hogy végig megy az üdvösség történetén. Ugyanígy Hanna ott hajladozik a szentélybe, és rászól a pap, hogy te részeg vagy, te leittad magad. Nem, Uram. Nem sértődik meg, hogy a pap lesz itta, mert ő az Istennel van kapcsolatban, nem a pappal. Nem, Uram. Én csak egy szegény asszony vagyok, akinek nem születhet egy gyermeke. Meddő vagyok. És az a halál maga nem tudja továbbadni az életet. A bűnbeesett emberiségnek ez az örök élet, nem a túlvilág. Menjen az élet. Egy év múlva gyermeked lesz. Menj haza. És megszületett Sámuel, az első proféta. És most itt vagyunk a szűzanya történetére. Miért sietett rokoná az Erzsébethez? Mert a magtalan asszony fiút fogant. Majd kiderül, ez lesz keresztelő János. Íme befejeződik a meddőséggel való tanítás. Mert a szűzanya méhében szintén meddőségben született meg Krisztus, de itt férfi közbejötte nélkül, szüzességben. Egy érdekes, hogy a meddőség az csak negatív dolog volt. Isten átka, büntetés, Jézus kora felé nem. Kezdtek rádöbbenni arra, hogy Isten megáldja a magtalant, és Isten azokkal kezd valamit, akik ő belé kapaszkodnak. Aki nem gondolja azt, hogy automatikus az ember élet, semmi területen. És még valamit megtanulnak ezek az Istentől kikönyörgött gyermek szülei. Azt, hogy Izsák nem a tietek. Kedves testvérek, nem mondjuk azt, hogy most a gyereke van valakinek. Az édes. Mert a te gyereked, akit te méhedből született, az is az Istené. Itt meg a személyiséget tanítja meg Isten. Ami elhomályosult az emberben, ahogy szakítok az Istennel, a személyes öntudatom romokba van. Egyébként csak a Szent Háromság Isten végső kinyilatkoztatása adja meg a személyiség fogalmát Európának. Hogy Isten három személy, mert egyedül lenne, akkor hogy tudna szeretni? Hogy tud személy lenni? És ezért kéri Ábrahámtól, légy szíves, áldozd fel a fiadat. A pogányok is feláldozzák a maguk istenének, mert nem kaptak esőt. Rettentes dolgok vannak a pogány vallásokban. És hát ott megy előtte Izsák, aki sok nép atya lesz, és most ő levágja, mint egy állatot. Atyám, hol a bárány? Majd Isten gondoskodik. Én az Isten báránya, ki elveszi a világ bűneit. Mikor felemeli a kést, az angyal rászól, Isten, ne tedd. Nem erről volt szó. Hanem arról, hogy tudd meg, hogy Izsák nem a tied. Izsák az enyém. És rúgd el magadtól a biztosítékokat. Ne azért higgy nekem, mert most már látod, hogy itt megy előtted a biztosíték, Tehát van egy fiad, és majd attól születik sok nép, akinek egyik fiában megáldom az föld minden nemzedékét, hanem azért, mert én mondtam. Erre mondja Szent Pál római levélben, hogy Ábrahám hitt a holtak föltámadásában, nem racionaliter, hanem ösztönösen. Hát ha Isten ígért nekem nagy népet, és az egyetlen fiamat föl kell áldozni, akkor föltámasztja. Testvérek, ez az igazi hit. Ábrahám hitén belül lehet csak kereszténynek lenni. A teremtőbe vetett hittel. Aztán Sámuel. Ott már Hanna tudja azt, végre megszületett a kisfej, és alig, hogy tud már minisztrálni, beadja a paphoz. Lemond róla. Istentől kaptam. Sámuel az Istené. Ez a 4-5 éves kis gyerek, hogy szolgálja ezt a félig süket meg vak papot, aki nem is olyan kiváló pap. Már nem volt akkor látomás Izraelben. Mi az? Hát Isten néha abba hagyja, hogy szól. Valószínűleg megsüketült Izrael. És egy Istennek szentelt kisgyereknek szól éjszaka. Sámuel! Sámuel! És az föl kell. Testvérek, szolgáljanak a gyerekek. Merjünk tőlük kérni nehéz szolgálatot is. Oda megy az öreg fújpaphoz, biztos inni kér ez az öreg, vagy mi van vele? Én nem szóltam, menj aludj. Még egyszer hallja. Oda megy a paphoz. Na most ezért mégis jó pap. Nem mondja azt, hogy a tudattalatti világot böfögött föl. Gyanút fog. Ha még egyszer szól, mondd, hogy szólj, Uram, hallgat a te szolgád. És ez történik. Itt kezdődik a profetizmus, amely Jézus Krisztussal teljesül be. Az Istennek odaadott fiú, ugyanúgy keresztelő János, a pusztában nevelkedett. Erre mondták a nagy okosok, jaj, de örültem, Cakó Gábor könyvében felfedeztem egy új igét. Ezek a tudósok, akik túltanulták magukat. Jó, hát ez a hős mítosz, persze. A felnőtt korában pusztában volt, akkor már gyerekkorában is ott nevelkedett. Hát közben megtalálták az esszénú zsidó közösséget, amely a pusztában lakott, várta a messiást, egy részük gyermeket nemzett, továbbadja az életet a messiási korba, a másik pedig szüzességben, meg celibátusban élt. És ehhez a körhöz tartozik Mária és József is, akik gyermektelenséget fogadtak. Ez a november 21-i ünnep bemutatása a Szűz Máriának a templomba. És akkor nem lehetett egyedül élni a szüzességet, meg apásza rendse volt. Ezért mondja, hogy én férfit nem ismerek. Egy lassan átalakul. És Mária akkor megérti, hogy az, aki az ő méhében van, az nem az övé, az az Istené. Csak ő megkapta. Bizony a zsoltárokban már ez ott van. Hálát adok neked, mert csodálatos módon alkották csodálatosat egy cselekedeted. Jól tudja ezt az én lelkem. Előtted nem voltak rejtve csontjaim, midőn formálódtam a rejtekben. Formálódtam, mint egy a föld mélyében. Még tökéletlen voltam, s már láttak szemeid, s könyvédbe írva voltak minden napjaim, elgondolva, midőn még soruk el sem kezdetett. Te alkottad anyám méhébe veséimet, és ismersz engem. Istennek ez a kezdeményezése a meddő házasságokkal, tehát rá irányítja a fényt két nagy igazságra, amit a bűnbe esett emberiség elfelejt. Az, hogy a élet továbbadása Isten közreműködésével történik. Van egy biológiai szükségszerűség. Beáll a megtermékenyítés. A sose hagyja Isten, hogy az állat legyen. Mindig teremt. Ezért nem lehet a nőt pappá szentelni, mert az ő méhe a szentély, érted? Ezt akarják lerontani. Nem vagyunk egyenlők. A személyünk egyenlő, de más a szerepünk. És a megváltás teljessége, amikor elérkezett az idők teljessége, amikor Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született, férfi közbejötte nélkül, akkor mintegy beteljesedett ez a hosszú nevelési folyamat. Mária tudja, hogy az, aki a méhében van, az angyaltól tudja, Emmanuel lesz a neve, velünk az Isten. Föltámadásába derül ki, hogy hogy van velünk az Isten, úgyhogy Jézus személyét nem teremtette az Atya Isten, abban a pillanatban, fogantatás pillanatában, hanem a második isteni személy foglalta le Mária méhében azt a kis képződményt. Abszolút lehetetlen, hogy Józsefnek a biológia fia legyen. Miért? Mert az Isten nagy műveiben nem működhet közre az ember, mint egy mechanizmus vagy biológiai szükségszerűségként. Ezért Mária méhében egy csoda is történik. A Szentlélek száraján, aki az ősvizek fölött ott nyugodott, ez azt jelenti, hogy Isten megteremtette a világot, de az egy őskáosz, az egy zavaros massza. És az Isten lelke tesz rendet. És ez a rendező, ez a világ zavaros anyagába természeteket alkotó, teremtő lélek, egyedül Mária testéből alkotja meg Jézus testét. Csak női kromoszómák vannak az ő testével, kimutatják a turini lepel véres nyomaiból. Meg se születhetett volna biológiailag. Mert nem lehet alávetni Isten eljövetelét egy biológiai szükségszerűségnek, hogy egy házaspár egyesül, és most akkor kell teremteni Istennek, de akkor nem teremt, ja, most elküldöm akkor a fiamat, és az Isten fia lefoglalja ezt a megtermékenyített tetesejtet, abba a pillanatba ilyen nincs. Szent Bonaventura mondja, hogy Isten nagy műveit mi nem tudjuk kiváltani. Isten nagy műveinek egyedüli magyarázata, kiváltó oka ő maga. Így tetszett neked, atyám, pont. Tehát nem működhet közbe a megtestesülésben egy biológiai folyamat. Semmiféle mechanizmus. Már csak azért sem. Ez most nehéz lesz egy kicsit. Mert azt mondja Szent Pál, mindent Krisztusban teremtett az Atya. Mind a láthatókat, mind a láthatatlanokat. Ő a teremtés első szülöttje. Benne teremtett mindent az Atya. Mit jelent ez? Boldog Szkótusz János, a ferences zseni mutat erre rá igazán. Abszoluta inkarnáció, non condicionata. Nincs föltételhez kötve a megtestesülés. Istennek az első gondolata a világról az, hogy legyen karácsony. Mert a mindenséget az emberbe foglalt össze. Isten nem tud partnere lenni az atomoknak, a virágoknak és az állatoknak sem, csak valakinek. De egy teremtett valakinek se lehet partnere. Isten csak Isten tudja szeretni. Hogy mégis rajta kívül túlcsorduljon ez a szent háromságos szeretet, ez a végtelen ős, kezdet nélküli szerelem, ez a létezés teljessége azért előre látja azt, hogy azok, akik teremtett személyként élnek, azokat fölveszi fiának a Isten fiúságába, ez a megszentelő kegyelem. Ebbe teremtette Ádám. Ezt utatisítottuk el. Tehát Isten gondolatában előbb van karácsony, mint a világ teremtése. Mert a világnak nincs értelme az ember nélkül. Az embernek pedig nincs értelme a megtestesült Jézus Isten fia nélkül. Benne teremtettünk. Ez, hogy Krisztusban, ez nem egy szép kis teológiai kifejezés. Ha kívül vagyunk, akkor Istenen kívül vagyunk. A valóságon kívül vagyunk. Ezért kell minden embernek keresni az igazságot, mert Krisztus azt is mondta, hogy én vagyok az igazság. És aki úgy keresi az igazságot, hogy amit megtalált, aszerint él, nem kárhozhat már el. De nekünk tudtunkra adta, kinyilatkoztatta azt, amire öröktől fogva fátyol borult, mondja az Efezusi levélben, ami nemzedékek előtt el volt rejtve a megtestesülést. A karácsony erőterében foszforeszkál, mozog a mindenség. Márpedig a teremtést senki nem válthatja ki Istenben, hogy légy szíves, teremts. Ezért a megtestesülést sem. Megtestesüléshez legalább egy édesanyja kell. És emberi hús, emberi, inkább csodálatos módon megalkotja, de nem veti alá emberi biológiai folyamatnak. Mária szüzessége, Mária szentsége a teremtett világot, a tejút rendszereket érinti. Hogy lehetsz te keresztény, ha úgy gondolod, hogy az a 9 hónap, ahol egy Isten töltött egy anya méhébe az átmeneti kapcsolat? A másik dolog, Szent József viszont iszonyatos sötétségbe kerül. Nem vádolja a szűzanyát, de hát honnét van élet az ő méhébe? És Isten az ő angyala által Izaiást idézi. Így szól a próféta, íme a szűz méhében fogan és fiút szül, és Emmanuelnek nevezik majd. Most mindegy, hogy a korabeli zsidó mit gondolt meg Izaiás, hogy egy fiatal asszony szüléshez jel lesz, mit tudom én. De mit jelent az, hogy velünk az Isten? Ez húsvétkor derül ki. Jézusban van velünk. Isten valóban emberré lett. És mi az, hogy Emmanuelnek nevezik? Kik? Az első keresztények. És íme tehát nem fiatal asszonyról van szó. Az nem jár, hogy egy fiatal asszony szül. Hanem az az isteni csoda. És Jézus azért jött, mert az ember elszakadva Istentől, ő mindenképp eljött volna, de most, hogy az ember már elszakadt az Istentől, most megszakadt a mi születésünk. Nem vagyunk megszületve, ha nem vagyunk megkeresztelve, és nem hiszünk Krisztusban. Mert megmaradt ugyan az az isteni együttműködés, ott személy születik, de már el van vágva az isteni élettől. És Jézus azért jött, mit mondott a jó pásztorról szóló példabeszédben? Én azért jöttem, hogy életük legyen, nem vallásuk, mert nincs életük. Vegyétek a Szent Lelket, mondja a húsvét után, megjelenve. És meg vannak győződve a 12 apostol, mert Júdás helyett gyorsan választanak egyet, mert tudják, hogy ez a 12 törzs. Itt nem lehet nőt felszentelni. Mária az nem lehet pap. Ő Mária. És a 12 tudja, hogy na többet ez nem zsidó ügy, talán nem is keresztény ügy, ez az emberiség eseménye, hogy megjelent az élet. Az, hogy be lehet fejezve a születésünk. Isten, Jézusban megjelent az Isten-ember kapcsolat. Ez az Isten országa, ezt nyitja meg nekünk. És a hit és a keresztség által mi is az Atya gyermekei lehetünk, mert a Fiú Isten, Isten fiúságában részesültünk. Szeretett testvéreim, és azóta, ami megvetett volt, az a dicsőséges, aki a mennyek országáért lemond a nem életről, nem másért, vagyis az Isten kapcsolatért. azt Jézus értékeli. Aki megfogadja azt, hogy Isten kapcsolatért meddő lesz, nem adom tovább az életet. Mert én azt a másik életet szolgálom, a befejezést most kereszteltem. 4:45-kor, megrendítő. Így nézett az a kicsi, mintha értette volna, hogy most megszülettél. Isten lefoglalta kis énedet magának. Menj és éli egész életet. Te majd letegezheted az Istent, és mondhatod azt neki, hogy Abba, Apuka, és ne félj, a haláltól se félj. Isten gyermeke vagy. Természetesen lehet szükségszerűség is az, hogy valakinek nincs gyermeke. A kereszténységben nincs szükségszerűség. Fölszentelheted magadat Istennek. Hány meddő házaspár alkotott nagyot a nemzet számára, a környezete számára. Mennyire szolgálta azt a több életet. Nincs az a pszichológiai, biológiai megvertség, amelyben ne törj ki, fogadd el, de Jézusban egy magasabb szinten kezdesz élni, az probléma marad. De egy magasabb szinten az életnek a szó, egy Teréz anya. A szüzességben ő vállalta a szent meddőséget. Hogy azoknak, akik továbbadják a szent hagyományt, azoknak a gyermekeit ápolja, és vezesse a hitre, és összekapcsolja az embert az Istennel, az ő hitre vezetése által. Kedves testvérek, itt azért a kereszt irányvonala is kirajzolódik, mert ezt Izrael nemzeti szinten is megtapasztalta. Először kétszer a fogságban, az egyiptomi meg a babiloni fogság. Kellett nekik, mint ahogy az egyháznak is kellenek a súlyos és nehéz korszakok, amikor nem maradt semmi az egyházban, a nagy intézmények, a fönséges állami elismerések, hanem marad a mise, a Krisztus, a szentségek. Ez a megújulás. De nem volt szabad Izraelnek elfelejteni sose, hogy szolga volt. És hogy az egyiptomi birodalomból csodálatos módon jött ki. És amikor jól megy a sorunk, akkor ne felejtsük el, hogy minden semmi, egyedül veled akarok élni, Istenem. Ugyanígy a második fogság alatt. És most, amikor Szűzanya, Szent József élnek, Keresztelő János szülei, Izrael elveszítette az államiságát. Ez a terméketlenség nemzeti szinten. Most kellett volna, hogy még jobban belekapaszkodni, Isten. Belekapaszkodtak. Azok a zsidók, akik tovább várták a messiást. A többi talán ateista lett. Nem tudom. De azok, akik ma is várják, azok a mi testvéreink. Ugyanazt várják, aki eljött. És azok a keresztények, akik Krisztus szavát követve kimenekültek, mikor látták a jeleket Jeruzsálemből, mikor fölégették a templomot, és vitték tovább az életet. Testvérek, valahogy a megpróbáltatások, a kereszt, a gyöngeség az, amit akkor sem szabad elfelejteni, ha erősek vagyunk. Ha a ti testetekből született az az áldott kis lány, kisfiú, akkor is az Istené. Csak ő adta. Nem az erős pozícióba tapasztaljuk az élet lényegét, hanem a gyöngeségben, de csak akkor, ha a kereszt erőterében vagyunk. Befejezésül. Az egyik rendi testvérem mesélte, aki kint teljesített szolgálatot Kárpátalján, hát rettentes utak voltak, meg talán vannak is, neki is többször lerobbant az autója, ugye farul-farulra jár, és látott valakit fekete ruhába, meg az autó mellett van, járkál mobilát, oda megy, hogy segítene. Hát kiderült, hogy egy zsidó rabbi. Hát azt mondja, rabbi úr, én is így jártam a múltkor. Hát azt mondja, majdnem ugyanezen a helyen. Hát azt mondja, igen, csak nincs térerő. Azt mondja, ne tessék haragudni, én is így jártam. De ott van 100 méterrel a keresztfa. Ott van térerő. A messiást váró zsidó ebben a térerőben van. És ők kisebbségben vannak. Amen.